Isten igéjét olvasom János evangéliumának 21. részéből a 17. és a 19. verset. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Miután pedig ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Ha igazán szeretsz, mondd meg. Meg. Hangzik egy Fodor Ákos vers. És hát hallottuk, hogy Jézus is kérdezi Pétertől, hogy szeretsz-e engem. A vers pedig frappáns választ ad a szeretsz kérdésre, meg. Hogy miért hozom ezt ide, testvérek? Azért, mert hogyha ezzel a kérdéssel találkozunk, hogy szeretsz-e, igazán szeretsz-e engem, mondd meg, hogy most már szeretsz-e, lássuk be, az elég kínos tud lenni. Hát mit lehet erre válaszolni? Van-e jó válasz erre? Ha már bizonygatni kell, akkor az vajon igazán szeretet-e? Abban a kapcsolatban, ahol egyáltalán felmerül ennek a kérdése, akkor vajon ott van-e helye bármilyen további dolognak? Kínos ez a kérdés, és azt látjuk, hogy Péternek is nehéz rá válaszolni egy ponton, hiszen Jézus háromszor is megkérdezi tőle, szeretsz-e engem? És a harmadik válasza már így hangzik, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. És még el is szomorodik. A mai délelőttön, ahogyan előttünk van ez a történet, egyben János Evangélium sorozatunk záró részeként, ahogyan előttünk van ez a történet, arra hívlak titeket, hogy járjuk körül Péter és Jézus kapcsolatát, és nézzük meg azt, hogy ha Krisztussal szeretett kapcsolatban vagyunk, akkor az ő szeretete hogyan fogad be, hogyan fogad vissza, és hogyan nyit távlatokat. Jézus szeretete tehát befogad, vagy visszafogad. És első hallásra talán furcsa lehet az, hogy Jézus szeretetéről kezdünk el beszélni, holott valójában itt a felolvasott történetünkben ő kérdezi Pétert a szeretetről. Mégis azt láthatjuk, hogy ebben a találkozásban, ebben a megszólításban Jézus odalépése és visszafogadása történik, és ebben az ő szeretete van jelen, az ő szeretete nyilvánul meg. Péternek ugyanis akkor és ott erre van a legnagyobb szüksége. Hiszen, hogyha végigkövetjük az ő életét, ahogyan leírják az evangéliumok, Jézus elhívja egy ponton, egyébként egy nagyon hasonló történetben, halászat közben, kihívja őt a halászatból, és bejárja a legnagyobb mélységeket és a legnagyobb magasságokat Krisztus tanítványaként. Ugyanis ő lesz az első, aki felismeri azt, hogy Krisztus az Isten fia. Ő lesz az, aki kimondja azt, hogy nem mehetünk máshoz, mert örök életbeszéde van nálad. És ő az, aki fogadkozik, Máté Evangélium 26. része így ír, ha mindenki megbotránkozik is benned, én akkor sem botránkozom meg, mondja Péter bátran és szinte szemrehányóan Krisztusnak, aki akkor éppen a várható haláláról beszél a tanítványoknak. Megjárja tehát a legnagyobb magasságokat és a legnagyobb hitvallásokat Krisztusban. És alig kell hozzá idő, eljut a legnagyobb mélységekig is. Mert hogy ő lesz az, aki nem sokkal előtte még azt mondja, hogy ha mindenki megbotránkozik, na ő aztán biztos, hogy nem hagyja el Krisztust. Majd pedig ő az, aki megtagadja őt háromszor is. És Jézus elfogatásakor letagadja, hogy egyáltalán ismerné a Mestert. Letagadja, hogy valaha is találkozott vele. Letagadja azt, hogy hitt volna valaha az Isten fiában. És ennek a feszültségében találkozik a feltámadott Úrral már húsvét után. Ő, aki elsőként ismerte fel az Isten fiát, most pedig ott van ő, aki le is tagadta a vele való kapcsolatot. Ennek a drámai feszültségében szólítja meg őt Jézus a kérdésével, és itt érkezünk el oda, hogy miért Jézus szeretetéről szól ez a szakasz. Mert hogy figyeljünk meg, Jézus lesz az, aki kezdeményez. Ő kezdeményezi ennek a kapcsolatnak a helyreállítását. És azzal kezdi, hogy néven szólítja őt. Simon, Jóna fia. Egyértelmű jele a személyességnek, a személyes megszólításnak. kutatók megállapították, hogy az embernek van egy olyan tulajdonsága, hogy a saját nevére különösen fel tud figyelni. Hogyha társaságban vagyunk, vagy távoli zaj, figyeljük meg esetleg Isten tisztelet után, hogy ahogyan beszélgetünk esetleg kisebb csoportokban, ha éppen nem is vagyunk jelen egy adott társaságban, kiszűrjük a zajt, de ha a nevünket halljuk, vagy ahhoz hasonló szót, arra rögtön odafigyelünk. Azért, mert a nevünk annyira mélyen része az identitásunknak, annyira a sajátunk, annyira leírja, hogy kik vagyunk, hogy arra különösen odafigyelünk. Jézus tehát megszólítja Pétert, minden kétséget kizáróan egyértelműen jelzi, hogy itt most kettejük között fog történni valami. Akkor is, hogyha van még ott más tanítvány is, akkor és ott személyesen hozzáfordul. Nem tudom, hogy vagyunk vele testvérek, de én amikor igehirdetést hallgatok, akkor van, hogy azon kapom magam, hogy úgy elkezdem a mellettem ülő fülével hallgatni az igehirdetést. Úgy vagyok vele, hogy hát, de jó lenne, hogyha ezt hallaná a lakótársam. Ó, igen, ő még nagyon jó lenne, majd elküldöm nekik az igehirdetést, hogyha felkerül a honlapja. Milyen jó, hogy az Isten üzenetet készített annak a gyülekezeti tagnak is a mai vasárnapra, de hogy ez engem megszólítana, hát nem. Hogy engem megállítson az Isten igéje valami. Nem, a többieket biztosan. Viszont, ahogyan itt van most ez a személyes megszólítás, kérdezget minket az Isten igéje, hogy te hogyan hallgatod, testvérem, az ige hirdetést? Hogyan hallgatod az Isten szavát? Hogyan olvasod az Isten szavát? Mert hogy aki személyes kapcsolatban van Krisztussal, aki megismerte már őt, az el fogja kezdeni nem mások fülével hallgatni az igét. Egészen addig hallgatjuk más fülével az ige hirdetést, amíg el nem ér egyszer a szívünkig annak a valósága, hogy Jézus hívása személyesen hozzánk szól. Személyesen hozzád szól Jézus hívása. És ne értsük félre, nem arról van szó, hogy ne bátoríthatnánk egymást igével, vagy igei üzenetekkel. Csupán hagyjuk, hogy először magunkat szól, minket szólítson meg. Mert hogy ebből élhetett meg valamit Péter is, és ennek nyomán bontakozik ki közöttük a beszélgetés, és ebben megélheti azt, hogy Krisztus visszafogadja őt, kihozza a mélységből, és megélheti a kegyelem valóságát. Egészen konkrétan az elsők között lesz, aki kegyelmet kap a már feltámadt Krisztustól. És ehhez nincsen szükség ott és akkor a bűnnek a tételes felsorolására, vezeklésre vagy önostorozásra. Jézus egyedül ezt kérdezi tőle, hogy szeretsz-e engem? Vagyis ismersz-e engem úgy, mint aki tud bűnt megbocsájtani? Ismersz engem úgy, mint akinél új kezdet van? Ismersz engem úgy, mint aki a bűnből az életre és kapcsolatra hív? Ez a kegyelem, ahogyan megjelenik Péter életében. Az a kegyelem, amit ő elfogadni tud csak. Így ír a kegyelemről Reményik Sándor, akkor magától megnyílik az ég, amely nem tárult ki átokra, imára. Erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor magától megnyílik az ég. Ez a magától, ez a kegyelem. Jézus egyszerű kérdésében szeretsz-e engem? Ott van a visszafogadás. Ott van a kegyelem Péternek, és így van előttünk is a kegyelem hívása. Szeretsz-e engem? Jöjj hozzám! És Jézus megerősíti ezt a pásztor és a nyáj képével, ahogyan válaszol Péter feleleteire. Azt mondja neki, hogy legeltesd az én juhaimat, őrizd az én juhaimat. Korábban Jézus magáról mondta azt, hogy ő a jó pásztor. Ő a jó pásztor, aki vezeti az ő nyáját, és a népe, az ő bárányai. És ebbe a küldetésbe hívja be Pétert, ezzel megerősíti őt, és ezzel biztosítékot ad neki a bűnbocsánatról. Hiszen kire bíznánk rá a legdrágábbat, ami a miénk? Hát biztos, hogy nem arra, akire haragszunk. Biztos, hogy nem arra, aki bántott minket, aki vétkezett ellenünk. Csak arra, akinek megbocsájtottunk. Krisztus rábízza Péterre anyáját, és ezzel kifejezi, hogy visszafogadta őt. Mert akire az Úr rábízza anyáját, az csak kegyelmet kapott emberre lehet. Péter életén keresztül tehát azt hozza elénk az ige, hogy van tovább a hibáinkból. Krisztusban van új kezdet, ahogyan látjuk, hogy több oldalról is megerősíti őt ebben a beszélgetésben. Jézus nem tette egyenlővé Pétert a tagadásával, pedig egészen kézzelfogható módon személyesen vétkezett Krisztus ellen. És különösen fontos lehetett ez az üzenet azoknak, akik az első gyülekezet tagjaiként hallgatták ezt, illetve olvasták az evangéliumot. Akik ismerték akár még személyesen is az apostolt. Az az apostol, aki hirdeti nekik az Isten fiának az evangéliumát, az az apostol, akinek a pünkőstkor tömegek térnek meg az ige hirdetésére, ugyanolyan ember, mint bárki más. Ugyanolyan hibázott, de kegyelmet talált ember. És Krisztus az elvégzett váltságra tekint benne, és így lehet új élete. És testvérek, így szól számunkra is ezen a mai délelőttön a kegyelem üzenete. Egyfelől megszólít személyesen, hív életre, ilyen életre hív testvérek, ilyen visszafogadott, helyreállított életre. És másfelől arra is hív, hogy ezen keresztül tekintsünk az embertársainkra. Ezen keresztül tekintsünk azokra, akikkel egy közösségbe járunk. Azokra, akikkel a munkahelyünkön találkozunk. Azokra, akik talán bosszantanának minket. Azon keresztül, hogy többé nem a hibáinkon keresztül kell látnunk saját magunkat, és nem a hibáikon keresztül kell látnunk a másik embert, hanem a kegyelem szemüvegén keresztül tekinthetünk egymásra. Péter tehát megélte a visszafogadást, és mindezt úgy, hogy teljesen új életet kapott Jézustól. Ebben az új életben pedig kap új távlatokat is, és ezért most a következőkben azt nézzük meg, hogy milyen távlatot nyit előtte, és milyen távlatot nyit előttünk Krisztus szeretete. Először is látunk távlatot a személyes életünkben. Hogyha megnézzük a szövegkörnyezetet, akkor azt látjuk, hogy Jézus ismételten halászat közben lép oda Péterhez, ahogyan azt már említettük is. Hasonlóan ahhoz, ahogyan elhívta tanítványának. A mindennapi munkája, a mindennapi cselekvése közben lép oda Péterhez. És arra hívja, hogy lépjen ki az eredeti közegéből újra. Új célokat ad neki. Azt, hogy hirdesse az evangéliumot, és legyen a földi pásztora Isten népének. Kérdez minket a helyzet, hogy téged miben talál most Krisztus? Miben szólít most meg téged? Miből érkezel, testvérem? Mert hogy azt látjuk, hogy bárhol is legyünk, szól. Bárhol is legyünk, nincsen alkalmatlan időpont számára. Hallottuk múlt héten, most nem olvastuk föl, de a tanítványok éppen halásznak és nem fognak semmit. Fáradtak, kimerültek, de nincsen alkalmatlan időpont Krisztusnak. Sőt, legtöbbször akkor érkezik, amikor a legalkalmatlanabbnak gondoljuk az időt. És Jézus Péter tekintetét felemeli a mindennapi betevőért való fáradozásból. Felemeli és megmutatja neki, hogy láthat azon túlra. Azt mutatja meg neki, hogy több az élet a hétköznapok fáradozásánál. Testvérem, az élet több, mint a hétköznapok mókuskereke. Több, mint a hétköznapoknak talán kilátástalansága. Van tovább. És nem is abba a szélsőségbe hív, hogy akkor vonuljunk ki teljesen a világból, mit sem törődve a mindennapi élettel, hanem arra irányítja a figyelmet, hogy az, ahogyan élünk, az, amiben vagyunk, az, amiben Péter van a hétköznapjaiban, eszköz. Eszköz, amin keresztül megélhetjük az Istennel való személyes kapcsolatunkat. Péter tehát így kap megerősítést. Megerősítést abban, hogy Jézus olyan kapcsolatra hívja őt, ami átszövi az egész életét. Ahogyan a hálója átfogja a halakat, úgy az Istennel való kapcsolat, a Krisztusban léte átfogja az egész életét. És jelen lehet a mindennapjaiban, így jelen lehet a mi mindennapjainkban is. Hallottuk a felolvasott alapigében, hogy Jézus újra hívja őt. Kövess engem. Éppen úgy, ahogyan akkor, amikor megismerte. Kövess engem. És ez a kövess engem odáig tart, hogy Jézus azt is előrevetíti számára, hogy hogyan fog véget érni a földi élete. Ugyanis előre jelzi Péter mártír halálát. Ha a mestert megölték, akkor a követőinek sem lehet egyszerűbb a sorsa. Rá is hasonló fog várni. És talán ahogyan ezeket halljuk, szorongás ébredhet bennünk. Vagy csak egy lépést hátra lépnénk. Hát hogyha ez vár a keresztjénekre, szenvedés, talán mártírság, akkor nem biztos, hogy ez szükséges számunkra, nem biztos, hogy akarjuk mi ezt. És valóban fontos látnunk azt, hogy Jézus nem kellemes kultúrklubba hívja az övéit ma sem, hanem kereszthordozásra hívja az övéit. És ebben benne van a formálódás. Benne van az, hogy olykor fájdalmas módon munkálkodik az Isten az életünkben. És benne van a szenvedés is. Benne van az, hogy találkozunk mindazzal, ami nehéz ennek a világnak, és ami nehéz az életben. Azonban ez a perspektíva nem úgy van előttünk, mint amiben egyedül kellene lennünk, testvérek. Sőt, olyan Urunk van, aki ezekben már előttünk ment, és előttünk megy folyamatosan. A kövess engem hívás arról szól, hogy valaki megy előtte és előttünk. Valaki folyamatosan előttünk jár ezen az úton. Vigyázz és megőriz minket. Mert hogy Isten szeretetébe nem fér bele az, hogy rosszat akarjon az övéinek. Nem fér bele az, hogy bántsa az övéit. Az Isten szeretetébe az fér bele, hogy megőrizze az övéit, és így vezesse őket. Így tehát, amikor ennek a távlata van előttünk, akkor Krisztus arra hív minket, hogy erősödjünk meg az ő szeretetében. Erősödjünk meg, és erősödjünk meg a bizalmunkban is ő benne. Mert hogy ez jelenthet kapaszkodót a hétköznapjainkban. Ennek a napi valósága jelenthet életet számunkra a kihívások közepette. És így élhetjük meg Krisztus szeretetében bízva az életünk nehézségeit. Csak mondjuk el neki, csak ne távolabb lépjünk ezeknek a láttán. Péternek az a nagy kulcsa, szokták Pétert és Júdást összehasonlítani, hogy most akkor hogyan lehetséges az, hogy Júdás elárulja Jézust, és tragédia lesz az életének a vége. Péter megtagadja Jézust, és ő pedig a pásztora lesz az első gyülekezetnek. Hogyan lehetséges ez? És most anélkül, hogy a mély teológiai vitákat kibontanám, csak annyit hadd említsünk meg, hogy Péter kulcsa az lesz, hogy nem saját magába menekül, hanem jelen van az Isten fia számára, és meg tudja őt szólítani. Testvérem, ne menekülj el a bűnnel, a fájdalommal, a gyászoddal. Ne hagyd, hogy mindez elszigeteljen, hanem csak légy jelen, hogy az Isten szent lelke munkálkodhasson, formálhasson, mert formálni akar, mert szeretni akar téged az Isten. És a történet még mindig nem állít meg. Hallottunk arról, hogy visszafogadja Jézus Pétert. Hallottunk arról, hogy ez távlatot nyit számunkra a személyes életünkben. És most elérkezünk oda, hogy ez úgy is távlatot nyit, hogy közösségbe vonja Pétert Isten népével, kapcsolatra az ő népével. És ahhoz, hogy meglássuk, hogy ez hogyan kapcsolódik a mi életünkhöz, egy lépést most távolabb kell lépnünk a történetünktől, a bibliai igeszakasztól, és egészen januárig kell elugranunk a gyülekezetünk életében, mert hogy akkor kezdődött el, illetve talán karácsonykor, a János evangélium sorozatunk. És azzal a céllal indítottuk el ezt a sorozatot, hogy arra nézzünk rá a János evangéliumán keresztül, hogy Isten lelke mire hív minket, hogyan legyünk jelen a világban, a környezetünkben. Volt egy teremtésvédelmi fókuszunk is, mit tehetünk ennek érdekében, mi az, amit személyesen rajtunk keresztül akar elvégezni az Isten lelke ebben a világban. És bármi hihetetlen, ebben a kérdésben segítségünkre lehet az, hogyha röviden elidőzünk amellett, hogy hogyan kapja Péter ezt a küldetést. Mert hogy azt látjuk, hogy Jézus ismerte Pétert, tudta, hogy kicsoda ő, úgy bízta rá a feladatot, hogy képessé és alkalmassá is tette rá, és olyan feladatot bízott rá, amire ő volt alkalmas. Az első gyülekezet, ahogyan elkezdett kialakulni és elkezdett terjedni az ige, lehet, hogy elég mázlisták voltak, mert hogy volt nekik egy Jánosuk, aki megírta az evangéliumot, írt leveleket, aki író volt, és így tanúságot tett Jézusról, és ennek nyomán hirdethették az evangéliumot. Aztán volt egy Pál apostola is az első keresztjéneknek, aki missziós utakra indult, bejárta az egész vidéket, és ezen keresztül eljuthatott mindenkihez az evangélium, sőt, egészen Európába, és így rajta keresztül hozzánk is elérkezhetett az evangélium. Viszont az is jó kérdés lehet, hogy miért hozom ezt ide, azzal együtt, hogy nem fogom az összes egyházatját felsorolni, hogy ki mit tett hozzá Isten országának építéséhez, de azt láthatjuk ebből, hogy ott van Péter is, akit Isten arra hívta el, hogy maradjon ott helyben, és vezesse a közösséget, legyen az első keresztjéneknek így a vezetője. Különféle feladatokat bízott Isten lelke az ősegyházban, az első követőire, annak érdekében, hogy Isten országa épülhessen. És ezt látva, a mai igénk megerősít minket abban, hogy Krisztus népében van helye a különbözőségeknek. Mert hogy így lettünk megalkotva. És egyben bátorít is arra, hogy így keressük a helyünket a gyülekezetben, és az egész világban, nem csak a gyülekezeti környezetünkben, hanem azokban a közösségekben, ahova Isten belehelyezett minket. Keressük azzal a fókusszal a helyünket, hogy mi az, amit kaptam Istentől. Segítség lehet az, hogyha megnézzük, hogy mi az, ami már végigvezetett az Isten. Milyen tapasztalásokat adott számunkra. Kicsit kitekinthetünk annak a valóságából, hogy már az általános iskolában is ügyes voltam írásból és olvasásból, mert az Isten olyanra hív el sokszor, amit el sem tudnánk képzelni. Nem hiszem, hogyha Pétert megkérdezték volna azon a ponton, amikor Jézus azt mondja neki először, hogy kövess engem, hogy ő gondolta volna, hogy milyen utat fog bejárni addig, hogy újra hallja azt, hogy kövess engem, én már a feltámadt Krisztust kövesse. Péternek szüksége volt arra, hogy újra és újra megerősítse őt Jézus az elhívásában. És ezt a szükségét Jézus egészen személyesen, hozzá közellépve tölti be ebben a beszélgetésben. Talán éppen ez a mai vasárnap adatott arra, hogy téged is így erősítsen meg, testvérem. Vagy mozdítson valamire. Újra mondom, egészen személyesen, és azért ilyen fontos ez, mert olyan urunk van, aki képes szólni az ő igényén keresztül egyszerre ennyiféle embernek, és képes így hívni mozdulásra. Összefoglalva igénk üzenetét, a kérdéstől indultunk el, hogy szeretsz-e engem? És bár ez a kérdés akkor és ott Péternek szólt, valójában Jézus szeretetéről szól ez a találkozás. Péternek szól a kérdés, hogy szeretsz-e engem, de Jézus szeretetét írja le ez a találkozás. Olyan szeretet ez, ami visszafogad, és ami távlatot ad. Nem csak akkor és ott Péternek, hanem ma számunkra is. Így hív Krisztus téged is a benne megtalált szeretet kapcsolatra. Amen.
Imádkozzunk. Drága Istenünk, csak csodálunk, és valójában nem értjük a te kegyelmedet. Nem tudjuk felfogni, hogy lehet ilyen hatalmas a te szerelmed irántunk. És átéljük, és visszaemlékszünk rá, hogy milyen sokszor hangzott a te hívásod. Végtelenül hálásak vagyunk a magunk erőtlen szavaival azért, hogy szólítasz, és nem engedsz el, és ilyen alkalmakat készítesz, hogy találkozzunk veled, hogy megérítsen a te lelked, mint ez a mai délelőtt. És megvalljuk, hogy olyan sokszor nem értékeljük igazán értékén ezeket az alkalmakat. Miközben, ahogy hallhattuk, nagyon sokan a világban, nagyon sokaknak a világban a mindent jelenti, az a néhány pillanat, amit együtt előtte tölthetnek, akiket üldöznek, akik erőszak áldozatai a te ígéd megvallásáért. Köszönjük Istenünk mindazt, amit kapunk tőled, amiben élhetünk. és imádkozunk mindazokért, akik nehézséggel küzdenek. Imádkozunk azokért a környezetünkben, akiket talán nem is látunk. Vetesd észre velünk azokat, akik önmagukban menekülnek, akik elfordulnak. Kérünk, hogy áldj meg minket azzal, hogy megláthassuk, hogy hol van szükség egy-egy szóra, és indíts bennünket. Együtt imádkozunk a közösségünkben gyászoló családért, a te békességeddel töltsd be az életüket, és könyörgünk a háborúban szenvedőkért, azokért az emberekért, akik mindenüket elveszítik. Kérjük, hogy hordozd őket, és adj olyan találkozásokat, adj olyan pillanatokat, mint amiből egy-egy villanást hallhattunk az üldözött keresztények életéből, hogy megtapasztalhatják azt, hogy te gondoskodsz róluk. Kérjük, hogy hordozd őket, és adj békességet az életükbe, még akkor is, hogyha körülöttük nincs békesség. Köszönjük, hogy hordozol minket, és kérünk, hogy áldj meg minket azzal, hogy ahogy innen hazamegyünk, vissza tudunk emlékezni a te hívásodra, és hogy mit ígértünk neked, hogy forgatni tudjuk mindazokat a csodálatos élményeket, azokat a csodákat, azokat a tapasztalatokat, amiket már adtál az életünkbe. És így imádkozunk tovább az Úrtól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg kérünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.